tovább folytatnám az igét, és a 8. verset olvasom. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szent Lelket, mint ahogy nekünk. Urunk, most is a Te élő Szent Lelkedre van szükségünk, hogy megérthessük a Te üzenetedet. Kérünk személyesen, egyen-egyenként áraszd ránk a Te lelkedet. Amen. Most, ahogy a tanév vége felé közeledtünk, bizony-bizony előfordult, hogy a nagyfiúk, amikor jött hazafelé és megállt a kapuban, akkor annyit mondott, hogy anya, van egy jó hírem, meg egy rossz, melyikkel kezdjem. Ez általában az évvégi dolgozatok eredményére utalt. Hát most valahogy én is így kezdem, hogy van egy jó hírem a testvérek felé, és van egy rossz hírem. A jó hír az, hogy Isten ismeri a szívünket. A rossz hír az, hogy Isten ismeri a szívünket. És pontosan tudja és látja, hogy mi van a mi szívünkben. Hogy milyenek a mi gondolataink, milyenek a mi vágyaink, mi az, ami motivál bennünket, hogyan hozunk meg egy-egy döntést. Ismeri a szívünket, ismeri a szívünk állapotát, és tudja azt is, hogy ez a szív, ez az övéje már. És nekünk is szükséges megvizsgálnunk ezen a mai délelőttön, hogy megtörtént-e már az életünkben az a bizonyos szívcsere. Nem úgy természetesen, hogy a hűtőasztalra kerültünk volna, és operáción mentünk volna át, hanem arra a szívcserére gondolok, amelyre mindenkinek szüksége van ahhoz, hogy az Isten országába bekerülhessen. Ugye amikor megszületünk ebbe a földi világba, és mindenkinek talán volt a környezetében kisgyerek, unoka, láthatjuk, hogy milyen édesek, milyen helyesek, hogy gügyörnek, és tényleg azt mondjuk, hogy Istennek milyen nagy ajándékai, micsoda bájos teremtmények. De hát ezek a bájos teremtmények, amilyenek mi magunk is voltunk egykor sok-sok évtizeddel ezelőtt, nem maradnak olyan bájos teremtmények. Miért? Alapvetően azért, mert úgy jövünk ebbe a földi világba, hogy a szívünk távol van az élő Istentől. És bizony, amíg ez a szívcsere nem történik meg, addig távol is maradunk. Ezen csak a megtérés és az újjászületés segíthet. Meglátom azt, hogy Istentől elszakadva élek, egyszer csak rám szakadnak a bűneim, és engedem azt, hogy Isten legyőzzön, meggyőzzön. És nagyon fontos dolog az is, hogy amikor az ember meglátja a bűneit, akkor ne tusolja el, hanem merjen odaállni az élő Isten színnel, és merjen elmondani, hogy igen, ez vagyok én, Uram. De milyen csoda, hogy Te így is szeretsz engem. És ez egy nagyon lényeges kérdés, és erre nagyon-nagyon szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem elég megtérni. Nem elég az életünket odaadni, a bűneinket odaadni az Úr Jézusnak, hanem aztán szükséges, hogy ő a mi szívünket az ő lelke által megújítsa, megelevenítse. Ez a bizonyos szívcsere, amikor a Szent Lélek által lakozást vesz az élő Isten az ember életében, szívében. Hát ez a legnagyobb dolog, ami megtörténhet valakivel. És ezen a mai délelőttön ez egy kérdés mindannyiunkhoz. Testvérem, a te életedben megtörtént-e már ez a szívcsere? El tudod-e mondani azt, hogy igen, engem az élő Isten az ő Szent Lelke által újonnan szül. Jézus Krisztus az én személyes megváltóm, mert az én bűneimért halt meg ott a Golgotai kereszten. Van-e már új szíved? És ezzel kapcsolatban nagyon fontos tudnunk azt, hogy erre tudni kell a választ. Tudnom kell, hogy nekem van új szívem, van új életem, vagy nincs. Olyan válasz nincs, hogy nem tudom, mert akkor az azt jelenti, hogy még nincs, hogy még nem tartozom az Úr Jézushoz. És szeretnék elmondani a testvéreknek két történetet, az egyik egy nagyon kedves ismerősömmel történt, és megkérdeztem felhatalmazott, hogy elmondhatom természetesen név nélkül. Ő egy olyan valaki, aki sok-sok évvel ezelőtt teljesen pogány világi környezetből került a gyülekezet közösségébe, egy temetésen hallotta az ige hirdetést, az ige hirdető meghívta a gyülekezetbe, ő meg elment. És nem csak elment, hanem nagyon jól érezte magát a gyülekezetben, és teljesen beépült a gyülekezetbe, olyannyira, hogy minden létező alkalmon részt vett, és egy idő után beállt a szolgálatba. Templomot takarított, oltárt díszített, kertet rendezett, és amikor látták, hogy ilyen megbízható szolga, akkor egyre többet bíztak rá, és aztán már kisebb-nagyobb áhítatokat is tartott, egyfajta példaképpé lett a hívők között, hogy lám, jött a semmiből, jött a pogány környezetből, és micsoda nagyszerű munkása Istennek, hiszen mennyi mindent lehet rá bízni. Így telt múlt az idő, eltelt 2 év az ő gyülekezeti életében, szolgálatában, amikor ő tudta pontosan, hogy nincs a helyén, de ezt rajta kívül senki nem vette észre. És aztán Isten egy csendes héten leleplezte, nagyon keményen beleszólt az ő életébe az ő igéje által, és ez az ige teljes fordulatot, igazi megtérést hozott, mert hogy kiderült, hogy ő egyáltalán nem tért meg. Ő felvette a keresztény szokásokat, ami egy pogánytól ugye egy abszolút változás. Elkezdett kegyesen beszélni, imádkozni, megtanulta a lelkésztől, a többi szolgálótól, hogyan kell a gyülekezetben beszélni, viselkedni, de a szíve az nem volt az Úr Jézusé. És amikor ezen a csendes héten megtért, akkor kiállt a gyülekezet elé, és elmondta azt, hogy én becsaptalak benneteket. 2 éven keresztül, mert én nem voltam az Úr Jézusé. Én csak úgy csináltam, mintha az ő tanítványa lennék. És onnantól kezdve valóban megújult az ő élete, és onnantól kezdve lett engedelmes szolgája Istennek, mert Isten lakozást vett benne az ő szent lelke által. És ez egy óriási dolog, hogy nem maradt meg ebben a pogányból lett vallásos állapotban, hanem érezte a szükségét annak, hogy nekem az Úr Jézusra van szükségem, mert így is elvesztem, tehát ha én ilyen vallásos vagyok, az nem elég. Az örök élethez nem elég. És hadd mondjak el egy másik megrázó történetet, ami pedig egy olyan valakiről szól, aki beleszületett a gyülekezet közösségébe, ott élt, nem pogány környezetből jött. Ő is szolgált, áhítatot is tartott, de nem tudta, kicsoda az Úr Jézus, bár azt állította magáról, hogy ő megtért, soha nem tudta kimondani Jézus nevét, belement mindenféle okkult dologba, és aztán egy csendes héten, ő is egy csendes héten, milyen jók ezek a csendes napok és csendes hetek, Isten belenyúlt az ő életébe, és megmutatta, hogy te nem ismersz engem, Isten, nem vagy az enyém. És ez az ember bár azt gondolta magáról hosszú éveken, évtizedeken keresztül, hogy én megtért hívő vagyok, ott szembesült azzal, hogy az én eddig életem hazugság volt. És akkor átadta az életét valóban az Úr Jézusnak, és most már tudja, hogy kicsoda az Úr Jézus. Nagyon sok történetet lehetne arról sorolni, hogy hogyan csapjuk be önmagunkat, vagy hogyan csap be bennünket a gonosz, de olyan jó, hogy Isten ismeri a szívünket. A szíveket ismerő Isten szeretne most felénk is fordulni, és hozzánk is szólni, hogy hogyan állunk mi ezzel a szívkérdéssel. A milyen még a szívünk, vagy már az Úr Jézusé? Mert ez egy nagyon-nagyon lényeges kérdés. És lehet, hogy valaki a világ szemében nagyon tisztességes, becsületes, erkölcsös, de akkor sem mehet be az Isten országába, hogyha az élete nem az Úr Jézusé. Tehát szükséges ez a szívcsere. Van-e már új szíved, kedves testvérem? Ha még nincs, nem baj, most még nem baj, mert még itt vagyunk ebben a földi világban, és ez a csendes nap is azért van, hogy akkor lehet kérni Istentől, hogy Uram, akkor a te szent lelked által nekem is add. Mutasd meg, hogy mire, hogyan van erre szükségem, és vagyunk itt páran, azt gondolom, lelkészek, lesz itt mindenféle beszélgetés, tehát akinek ez most kérdése, és érzi azt, hogy valami ott nem stimmel, az ne altassa el magában, hanem akkor merje ezt felvállalni, és segítséget kérni abban, hogy hogyan lehet az én szívem, az én életem az Úr Jézusé. de egészen bizonyos vagyok abban, hogy nagyon sokan vannak itt közöttünk, lehet, hogy mindenki, akinek a szíve, akinek az élete már az Úr Jézusé, és tulajdonképpen azokhoz szól ez az ige. Mert hiszen, aki megkapja a Szentlélek ajándékát, hát csak amellett tud a Szentlélek Úristen bizonyságot tenni, aki nem a Szentlélek, arról nem fog bizonyságot tenni. Tehát azért ezt jó tisztázni, hogy a Szentlélek csak amellett tesz bizonyságot, aki az övé. De bárki Isten gyermeke lehet a Szentlélek által, függetlenül attól, hogy milyen a származása, milyen a neme, milyen a bőrszíne, teljesen mindegy. Mert a Szentléleknek nincsenek korlátai. A Szentlélek nem olyan, mint mi, hogy korlátokat állítunk, ahogy Péter is mondta, hogy ez jöhet, ez meg nem. Ilyen lehet, ilyen fizikai, olyan inkább nem. A Szentlélek nem így válogat. Isten előtt nincs ilyen különbség. De szükséges tudnunk, hogy a Szentlélek bennem van-e már, Isten lelke benne van-e már az én életemben, az én szívemben. És én emlékszem pontosan arra, hogy 21 néhány évvel ezelőtt, amikor elkezdtem gyülekezetbe járni, valahogy Isten annyira rám terhelte azt, hogy nekem ezért kell imádkoznom, én még semmit nem tudtam a hívőségről, de minden nap imádkoztam azért, hogy Uram, add nekem a Te szent lelkedet, hogy megtérhessek. Mert azért azt éreztem, hogy ez a kettő összetartozik. És Isten néhány hónapon belül elvégezte ezt az én életemben, az én szívemben. Tehát amikor valaki megtér, akkor nem elég, ahogy mondtam, a bűnöket átadni, hanem be kell hívni az Úr Jézust a szívünkbe, az életünkbe, és ő jön az ő lelke által. És ez egy csoda, mert onnantól kezdve nem vagyunk egyedül. Onnantól kezdve az sincs egyedül, aki egyébként fizikailag egyedül van, mert az Úr az ő lelke által mindig ott van. Tehát az a kérdés, hogyha Isten az ő lelke által már a mi Urunk lehet, akkor milyen is a mi hívő életünk? És ez mindig attól függ, amiről már szó volt az imént is, hogy mennyire vagyunk engedelmes hívők. Az egészen bizonyos, hogy mindenkinek az életében lesznek könnyebb és nehezebb, próbásabb időszakok. Mert olyan nincs, hogy valaki megtér, és hú, onnantól kezdve csak ível felfelé az élete, és soha nem jön semmi probléma. Ha valaki ezt állítja, egészen bizonyos, hogy nem mond igazat. Mert olyan hívő élet nincs, mint ahogy bármilyen más élet sincs, hogy ott mindig minden olyan ragyogó lenne. Emlékszem, hogy egyszer én nagyon megdöbbentem azon, amikor egy hívő asszony elveszítette a férjét, fiatal asszony volt, meghalt a férje, és valaki úgy vigasztalt, hogy hát hogyan lehetséges ez, mikor ugye az Úr azt ígérte, hogy nekünk olyan örömteli életünk van, édes életünk lehet. És én így elkezdtem azon gondolkodni, hogy én sehol nem olvastam a Bibliában azt, hogy az Úr Jézus azt ígérte volna, hogy nekünk édes életünk lesz. Azt ígérte, hogy nyomorúságunk lesz, de azt is, hogy ezekben a nyomorúságokban ott lesz velünk. Ez nem azt jelenti, hogy a hívő ember élete mindig nyomorult, tehát ezt félre ne értsük, de lesznek nehezebb, és lesznek könnyebb időszakok is, és mindez attól függ, hogy mi hogyan viszonyulunk, hogyan éljük meg ezeket, hogy mennyire vagyunk hűségesek az Úrhoz, mennyire engedelmeskedünk Istennek. Minél nagyobb teret engedünk az Úr Jézusnak, minél inkább engedelmeskedünk neki, annál könnyebben tudjuk ezeket hordozni. És minél inkább a magunk feje után megyünk, a saját útunkat járjuk, annál nehezebb lesz. Annál nehezebb lesz. Ha tegnap voltak a testvérek Isten tiszteleten, pünkös lévén, azt gondolom bizonyára, ott az volt az igehirdetési igének az utolsó mondata, amit Péter mondta bizonyság tételében, ott az engedelmességről, hogy mi pedig tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanulja a Szentlélek is, akit azoknak adott az Isten, akik engedelmeskednek neki. A Szentlélek Isten ajándéka. Kiknek adja? Akik engedelmeskednek neki. Hát ha én nem akarok Istennek engedelmeskedni, ha én mindig a saját elképzeléseim szerint szeretném élni az életemet, nem fogja rám erőszakolni magát. De ha én engedni akarok, és azt szeretném, hogy Uram, Te vezess, ott van bennem ez a készség, akkor biztos lehetek benne, hogy a lelke és az igéje által vezetni fog. Tehát milyen hívő ember vagyok én, akit Isten vezethet, vezethető az ő lelke, az ő igéje által, vagy pedig a saját vágyak, kívánságok, gondolatok azok, amelyek meghatározzák a mindennapjainkat. Az elmúlt időszakban az a megdöbbentő, hogy nagyon sok ilyen hívő testvérrel beszéltem és találkoztam, és volt nagyon komoly lelkigondozói beszélgetésünk, akik lelki válságban vannak. Elmondhatom azt, hogy depresszióhoz közeli állapotban vannak. Ez számomra mindig a megdöbbentő, mikor egy hívő ember depresszióhoz közeli állapotba kerül. Hogy lehet ez? Hát úgy, hogy nem engedett Istennek, hanem valahol, lehet, hogy csak egy icipicit, de eltért. És aztán jött a nagyobb kapunyítás, még nagyobb, és a végén már azt se tudja, hogy most akkor mi is a helyes, meg mi az, ami nem. Múltkor valaki azt mondta, hogy hát tudod, azért erről a házasság előtti tisztaságról az ember másként gondolkodik 20 évesen, meg 40 évesen. Hol van az a Bibliában? Én nem találtam, de hogyha benne van, akkor lehet. Hogy 20 évesen így kell erről gondolkodni, tisztának kell lenni, 40 évesen vagy 50 évesen meg nem. Megdöbbentő, hogy mi miket tudunk belemagyarázni a vágyaink és az elképzeléseink, az érzékeink alapján. Vagy amikor az egyik hívő meggyőzi a másikat, hát hogy az a természetgyógyászat, az az akupunktúra, vagy az a homeopátia nem is olyan rossz dolog, próbált ki. Hát jó, ha ő is azt mondta, én is elmegyek, megveszem, kipróbálom. És belegerjeszti magát, és aztán nem érti az igét, már nincs kedve olvasni az igét, akkor már közösségbe sem megyek, se ifire, se bibliaórára, se Isten tiszteletre. Otthon nem olvassa, közösségben nem hallja, eltompul. Az ilyen életre Isten biztos, hogy nem tudja a Szentlélek pecsétjét adni, és nem fog a Szentlélek bizonyságot tenni. Tehát ezt látni kell, hogy ha én engedelmes hívő vagyok, ha ott van bennem a készség, hogy én engedelmesen szeretnék az Úr útján járni, bármilyen nehéz is, akkor megelevenít az ő szent lelke által, de hogyha én mindig ki akarok térni, ha keresem ezeket a kis kanyarokat, akkor elenged, nem fogod a kényszeríteni, de az biztos, hogy előbb-utóbb ilyen állapotba kerül az a hívő, aki kérdéses, hogy akkor már milyen hívő. Mert nem lehet abból élni, kedves testvérek, hogy 5, 10, 20, 30 évvel ezelőtt megtértem. Nagyszerű. De mi történt abban az elmúlt időszakban? És sokszor saját magam számára döbbenek meg azon is, és biztos, hogy Isten lelke szokott engem ebbe bele kényszeríteni és megdöbbenteni, hogy abban a 23 évben, amióta az enyém vagy, mit csináltál? Mit csináltál a hívő életeddel? Mennyi volt ebből valóban az én dicsőségemre, és mennyi volt a sajátodra? És ezen érdemes és fontos elgondolkodni, hogy abból élünk, hogy Pilis Csabán, Biatorbágyon, itt-ott-amott megtértünk, hú, de jó volt. És aztán évente egyszer visszamegyünk talán nosztalgiázni, és aztán ugyanúgy nem történik semmi. Nekem meggyőződésem, hogyha mi komolyan vennénk a hívő életünket, akik megtértek, akkor már körülöttünk annyi hívőnek kéne lennie, mert egyszerűen, ami bennünk van az Isten lelke által, azt nem magunknak tartanánk, megrejtegetnénk, hanem továbbadnánk. És ha elutasítják, hát ilyen van, de ne rajtam múljon, ne rajtam múljon. Ne ilyen nosztalgiázós hívők legyünk, kedves testvérek. Olyan jó, hogy itt együtt vagyunk Vargabokorban, de ne csak ezek a csendes napok legyenek, hanem utána legyen ebből további élet. És biztos, hogy van, tehát én ezt nem kétlem, csak meg kell vizsgálni, hogy valóban, tényleg, azt teszem én, engedelmes hívő vagyok, és ez mi szükséges. Folyamatos kapcsolat az Úr Jézussal, folyamatos kapcsolat az igével, hiszem, hogy a gyülekezettel is. Én ilyen partizán hívőségben nem hiszek, hogy valaki megtér, elmegy valahova, aztán éli tovább a maga életét, és nem jár gyülekezetbe. Hát hogy lehet gyülekezettől függetlenül hívő életet élni? Sehogy. Állandóan kontroll alatt kell, hogy legyen az életünk. Az enyém is. Hálás a szívem, hogy a férjem is hívő, mert ez egy csoda jó dolog, és tudom, hogy nem adatik meg mindenkinek, Mert egyik hívő a másik kontrollja alatt is van. Tud érte imádkozni, és helyre tudja igazítani, hogy biztos vagy te abban, hogy ez még az Isten útja. Hát ezért van a gyülekezet, a lelki pásztorolás. Hogy biztos, hogy te az Úr útján jársz? Biztos, hogy ez a döntés, amit te most meg akarsz hozni, ez Isten szerint való? Megdöbbentő, amikor beszélgetek hívő emberekkel is, ja, de erről nem kérdeztem az Urat. Ja, hát nem kérdezted, akkor végül is. És ez az Úr kérdezése is egy izgalmas dolog, mert a Biblia, a Szentírás nem horoszkóp. Tehát azért ezt szeretném elmondani, hogy ez nem így működik. És van olyan, amikor valamit nagyon szeretnénk, és hiába keresünk, nincs benne a válasz. Nincs benne. Na de hogyha valakinek élő kapcsolata van az Úr Jézussal minden nap, akkor ismeri az ő Urát, és azért azt tudja, hogy bizonyos helyzetekre igen mond, jön velem oda az Úr Jézus, vagy pedig nem. Na de ha nincs kapcsolatom az Úr Jézussal, akkor ez nem működhet. Tehát az Úr Jézus csak akkor tesz bizonyságot mellettünk, hogyha az övéi vagyunk. Csak akkor. És ez egy döntő dolog. De akkor viszont egészen bizonyosan. Akkor viszont egészen bizonyosan. És ezért olyan csodálatos, hogy ha hívő emberek találkoznak, lehet, hogy soha nem látták előtte egymást, de találkoznak, és néhány mondat után kiderül, hogy testvérek vagyunk. Olyan, mintha már hosszú-hosszú ideje ismertük volna egymást. Miért? Mert ugyanaz a lélek van bennünk. Az Isten szent lelke. És ez olyan nagy ajándék. Ez egy olyan nagy kegyelme és szeretete Istennek, hogy ad testvéreket. Hogy nem egyedül kell ebben a világban kisebbségben lennünk, hanem ad testvéreket, akikkel lehet együtt imádkozni, akikkel lehet közösségben lenni, és használjuk ki ennek a lehetőségét. És ott akkor Jeruzsálemben, ugye ott volt a kérdés, hogy vannak zsidó eredetű, pogány eredetű, hívők, keresztjének, hogy legyen, mit legyen, hát köztünk is van. Olyan, aki vallásos családból jön, olyan, aki hívő családból jön, olyan, aki teljesen pogány környezetből, nem ez számít. És nem ez fog minket továbbvinni, mert meghatározni, persze, hogy számítanak a gyökereink, de alapvetően mégiscsak a személyes döntés és a személyes élet, hogy én személyesen az Úr Jézushoz tartozom-e, vagy sem. Tehát megtörtént-e a szívcsere, az Úr Jézus az ő lelke által Urunk lehet-e, vagy pedig nem. Hogyha az övéi vagyunk, akkor ennek látható jelei kell, hogy legyenek. És itt szeretném felolvasni a lélek gyümölcsét, és ezt jó lenne a testvérek is otthon, ha lesz idő rá, Galata levél 5. fejezetéből. Hát úgy imádkozó szívvel átolvasnak, mert azért ebből el lehet dönteni, hogy Uram, én hozzátartozom. Ott van az életemben ez a gyümölcs, amiről itt beszél az ige. Mert mi is ez a gyümölcs? Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Mennyi minden? Hát ott van-e? Ott vannak-e ezek a mi életünkben? És bár a Szentlélek bennünk van, külső jelei kell, hogy legyenek. Olyan nincs, hogy valaki hívő, és senki nem tudja róla. Ezt nem lehet álcázni, mert akkor ott baj van. Tehát, hogyha annyira asszimilálódunk a világhoz, hogy nem veszik észre rajtunk, nem különülünk el, akkor ott nagy a baj. És itt csak egy mondat erejéig szeretném azt megjegyezni, és erről nem szeretnék beszélni, de nem arról a karizmatikus dologról szeretnék mondani, nem ez a jel, hogy nyelveken szólunk, meg kézrátétellel gyógyítunk, meg egyebek, tehát nem. Hanem amiket az imént felsoroltam. A szeretet, a türelem, a szívesség, jóság. Mert ezek pecsétek. Ha a lélek ott van bennem, akkor ezeket nem kierőszakolom magamból, hanem az Isten lelke munkája bennem. És olyan jó lenne, hogyha ezen a mai délelőttön őszinte önvizsgálattal tudnánk megállni Isten előtt, a szíveket ismerő Isten előtt, mert egymás előtt mutathatunk mindent. Találkozunk néhány órára, mindenki felveszi a legszebb ruháját, a legszebb, legmosolygósabb arcát, és akkor itt lehet viselkedni, meg lehet tanulni, de Isten előtt ne viselkedjünk, hanem úgy mutassuk magunkat, amilyenek vagyunk, mert csak akkor tud velünk valamit kezdeni. És adja az Úr, hogy elfogadjuk azt a diagnózist, amit ő állít fel rólunk, ne ágáljunk ellene, és engedjük azt, hogy az Úr indítson az ő lelke és az ő igéje által arra, amire kinek-kinek személy szerint szüksége van. Adjon nekünk erre az Úr nyitottságot és bátorságot. Amen. Imádkozzunk. Áldott légy, Úr Jézus, hogy Te nem hagysz magunkra bennünket itt ebben a földi világban. Olyan csoda, hogy Te jelen való Úrunk vagy, megszólíthatunk Téged. És Uram, olyan felfoghatatlan az a szeretet, az a kegyelem, hogy Te az életedet adtad azért, hogy minket megmenthess. Bocsásd meg, hogy sokszor talán mi ezt olyan természetesnek vesszük. És bocsásd meg azt is sokszor, talán nem fáj eléggé, hogy mennyien vannak körülöttünk, akik nem ismernek Téged. Uram, Te ismered a mi szívünket. Te látod azt, hogy van-e már új szívünk, van-e már új életünk Te benned. És kérlek azért, hogyha nincs, akkor adj bátorságot a döntésre, hogy senki ne menjen innen haza nélküled. És hogyha van új szívünk, ha talán már hosszú-hosszú évek óta a Te gyermekeid vagyunk, akkor Te eleveníts meg bennünket, hogy megérthessük azt, hogy mi a mi személyes feladatunk itt ebben a földi világban. Áldott légy azért, Úr Jézus, hogy Te mindannyiunkat használni akarsz abban, hogy másokat megmenthess. Segíts bennünket, hogy engedelmes eszközeid lehessünk mindannyian. Amen.